kettes szemét a sebre. Ez a legény is, alig hanem a kannibálok fajtájából való. Kérdezte Cutlertől a rendőr bizalmasan. Cutler nem válaszolt, de a következő pillanatban hevesen ennyit mondott. Foglalkoznunk kell a halálesettel is, s hangja megtört. A két halálesettel, szólalt meg a pap hangja a szoba túlsó sarkából. Ez a szegény ember már hallott volt, mire ideértem. Ott állt és nézte a szegény öreg Parkinsont, aki fekete mozdulatlan masszaként ült a díszes székben. Ő is elég ékes szólóan fejezte ki hódolatát a halott asszony iránt. A csendet Cutler törte meg, akin önkéntelenül is valami darabos meghatottság vett előtt. Szeretnék az ő helyében lenni, szólt rekedten. Emlékszem, hogy szemével mindenhová követte őt, bármerre járt, sokkal inkább, mint bárki más. Ő volt az éltető levegője, és nem tudott nélküle tovább élni. Most már halott. Mindnyájan halottak vagyunk, szólalt meg Seymour különös hangon, és lenézett az utcára. Brown atyától az utcasarkon búcsúztak el. Találomra mentegetőzni kezdtek, és elnézést kértek, ha valami gorombasággal megbántották volna. Mindkettejük arca tragikus, de egyúttal titokzatos is volt. A papocska fejében általában úgy száguldoztak a vad gondolatok, mint nyulak a réten. De többnyire túl gyorsan ugrándoztak ahhoz, hogy megfoghassa őket. Most azonban, mint egy fehér nyúl farka, úgy villant föl előtte az a gondolat, hogy bánatuk valódiságában nem kételkedik ugyan, de ártatlanságukban annál inkább. Jobb lesz, ha mindjárt elmegyünk, szólt Seymour tompán. Mindent megtettünk, amit csak lehetett, hogy segítsünk. Nem tudom, megértik-e, szólt Brown atya csendesen. Ha én viszont úgy fejezném ki magam, hogy önök mindent megtettek, hogy ártsanak. Mindketten összerezzentek, mintha vétkesek lettek volna. Cutler hevesen kérdezte. De kinek ártunk? Saját maguknak, felelt a pap. Nem akarom ilyes, amúgy is nehéz helyzetüket súlyosbítani. Ha nem tartanám a legelemibb kötelességemnek, hogy önöket figyelmeztessem, önök majdnem mindent megtettek, hogy akasztófára kerüljenek. Ha ezt a színészt esetleg fölmentik a vád alól, egész biztos, hogy engem is kivallatnak majd. És nekem meg kell mondanom, hogy alig, hogy elhangzott a kiáltás, önök mindketten izgatott állapotban rontottak be a szobába, és veszekedni kezdtek egy tör miatt. Amennyire én eskü alatt vallhatom, bármelyikük elkövethette ezt a tettet. Ezzel önmaguknak ártottak, mint ahogy Cutler kapitány is magának ártott, amikor a törrel megsebezte magát. Hogy én megsebeztem magam? Kiáltott fel a kapitány megvetéssel. Én ostoba kis karcolás! Amely azonban vért fakasztott, felelt a pap. Tudjuk, hogy most véres a tör, de sohasem fogjuk tudni, hogy volt-e rajta már azelőtt is vér. Hallgatás következett. Aztán Seymour rendes beszédmodorától eltérően nyomatéka jegyezte meg. De én egy embert láttam a folyosón. Tudom, hogy látott. Felelte közömbösen Pater Brown. Cutler kapitány is látott. Ez az, ami nekem olyan valószínűtlennek tűnik. Mielőtt még bármelyikük is felfoghatta volna ennek értelmét, vagy egyáltalán válaszolhatott volna, Brown atya udvariasan elköszönt, és ócska esernyőjét hóna alá csapva elbaktatott. A mai modern napilapokban a legnevezetesebb és legmegbízhatóbb hírek mindig a rendőri rovatban találhatók. Ha igaz az, hogy a 20. században több helyet foglal el egy gyilkosság, mint a politika, az csak azért történik, mert a gyilkosság komolyabb tárgy. De még ez a tény sem indokolná azt a rengeteg feltűnést keltő és terjengős tudósítást, amely a londoni és vidéki sajtóban a Bruno eset, illetve a folyósó titka néven híressé lett, Bümper tárgyalásakor megjelent. Akkora volt az izgalom, hogy a sajtó pár hétig tényleg csak az igazat írta. A vallatásokról és a keresztkérdésekről szóló tudósítások vég nélküliek, de legalább hűek voltak. A fő izgalma természetesen az okozta, hogy közismert személyek állottak az események központjában. Az áldozat népszerű színésznő volt, a vádlott népszerű színész. A vádlottat úgy szólván tetten érte a hazafias időszak legnépszerűbb katonája. Ezek a rendkívüli események a sajtót becsületességre és pontosságra kényszerítették, úgyhogy az ügy további fejleményeire és a fő tárgyalásra vonatkozó adatokat feljegyezhettük a lapok beszámolói szerint. A tárgyaláson Monkhouse bíró elnökölt. Tréfás kedélye miatt sokan gúnyolták, pedig a valóságban a komoly bíráknál is komolyabb volt. A tréfálkozó bírák könnyedsége rendszerint a hivatalos ünnepélyességgel szemben érzett türelmetlenségből származik. A komoly bíró legtöbbször frivol, mert alapjában véve telve van híjúsággal. Minthogy az ügy összes szereplői igen tekintélyes és híres egyéniségek voltak, az ügyvédeket egyformán jól választották meg. A fő vádló, Sir Walter Crowdray, egy nehézkes, de nagy tekintélyű jogász volt, ki angol és megbízható látszatot keltett, és ékes szóló volt akkor is, amikor nem szívesen beszélt valamiről. A vádlottat, Mr. Patrick Butlert, K.C., lábjegyzet, királyi tanácsos, King's Counsel, lábjegyzet vége, védte, akit azok, akik félreismerték az ír jellemet, és azok, akiket nem fogadott kihallgatáson, élesen Flaneur-nek gúnyoltak. Flaneur, lábjegyzet, kószáló, lábjegyzet vége. Az orvosi lelet nem tartalmazott ellentmondásokat. Az az orvos, akit Seymour hívott a helyszínre, egy véleményen volt azzal a kiváló sebésszel, aki később vizsgálta meg a holttestet. Miss Aurorát valami éles szerszámmal, késsel vagy törrel szúrták agyon, de minden esetre olyan szerszámmal, amelynek rövid volt a pengéje. A szúrás éppen a szívét érte, és azonnal meghalt. Mikor az első orvos vizsgálta meg, körülbelül 20 perce lehetett halott. Ez szerint legfeljebb 3 perccel azelőtt halhatott meg, hogy Brown atya megtalálta. Ezek után néhány hivatalos detektív szakvéleménye következett. Ezek főképp valami küzdelem bizonyítékát keresték, de egyúttal tagadták is. A gyanút ugyanis az elszakadt ruha szolgáltatta, de ez a föltevés nem egyezett meg a vágás irányával és a végzettségével. Miután ismertették a részleteket, anélkül, hogy sikerült volna azokat megmagyarázni, előhívták az első, fontos tanút. Sir Wilson Seymour úgy vallott, mint ahogy mindig mindent csinált, amibe belefogott. Nem csak jól, hanem tökéletesen, mint hogy ő maga sokkal kiválóbb közéleti ember volt, mint a bíró, alkalma nyílt, hogy szerénységét és a királyi igazságszolgáltatásával szemben tanúsított feltétlen meghajlását megfelelő, finom árnyalatok segítségével kifejezésre juttassa. És bár mindenki úgy tekintett rá, akár a miniszterelnökre, vagy Canterbury érsekre, szereplése nem volt egyéb, mint egy privát úriember egyéni véleménye. Beszéde olyan világosan és üdítően hatott, mint a különféle bizottságokban. Elmondta, hogy Miss Rome-nál tett látogatása, a színházban zajlott, és Cutler kapitánnyal is ott találkozott össze. Rövid időre a vádlott is csatlakozott a társasághoz, aki később visszavonult saját öltözőjébe. Majd egy római katolikus pap érkezett, aki az elhunyt hölgy felől kérdezősködött, és Brownnak nevezte magát. Nem sok idővel ezelőtt Miss Rome kiment a színházból a folyosó bejáratához, hogy Cutler kapitánynak megmutasson egy virágkereskedést, ahonnan, arra kérte, még néhány virágot hozzon neki. A tanú ez alatt a szobában maradt, és pár szót váltott a pappal. Tisztán emlékszik arra, hogy az elhunyt, miután útbaigazítást adott a kapitánynak, nevetve megfordult és leszaladt a folyosó másik vége felé, ahol a vádlott öltözője volt. Barátainak gyors mozdulatai kíváncsivá tették, és ő maga is kisétált a folyosó végére, és a vádlott ajtaja felé nézett. Hogy látott-e valamit a folyosón? Igenis látott. Sir Wilson Seymour a hatás kedvéért egy kis szünetet tartott itt. Ez alatt a tanú maga elé tekintett, és szokott higgadtságának dacára is sápadtabbnak látszott, mint máskor. Az ügyész halkan megértően, de együtt a hátborzongató hangossággal megkérdezte tőle. Tisztán látta? Sir Wilson Seymour bármennyire meg volt hatva, agya kitűnően működött. Ami a körvonalat illeti, teljesen tisztán láttam, de egyáltalán nem láttam jól a körvonalon belül részleteket. A folyosó olyan hosszú, hogy a közepén bárki is feketének látszik a túloldalról jövő világosságban. A tanú újra lesütötte szemét, aztán hozzátette. Ezt a tényt már előbb is észrevettem, amikor Cutler kapitány belépett. Megint hallgatás következett, és a bíró előrehajolt, és feljegyzett valamit. Nos, szólt Sir Walter türelmesen. Milyen körvonal volt az? Olyan volt, mint egy meggyilkolt női? Egyáltalán nem, válaszolt Seymour csendesen. Mihez hasonlított? Olyan volt, felelte a tanú, mint egy magas férfié. A tárgyalóteremben mindenki lesütötte szemét. Egyik az ernyője nyelét, a másik a köpenyét, harmadik a cipője orrát bámulta. Mindjárt azon iparkodtak, hogy tekintetüket távol tartsák a fogolytól, mégis folyton maguk előtt látták a vádlottak padján ülő Bruno hatalmas alakját. Bruno különben is feltűnően magas volt, de most, hogy valamennyi szem elfordult tőle, úgy tűnt, hogy alakja óriássá nőtt. Crowdray visszaült helyére, és ünnepélyes arccal simogatta fekete sejem palástját és fehér sejmes pofaszakállát. Sir Wilson Seymour néhány más, végső részlet elmondása után éppen elhagyta helyét, amikor az ügyész felugrott és megállította. Még egy pillanatra kérem, szólt Butler, aki falusias kinézésű ember volt, vörös szemöldökkel és álmatag arc kifejezéssel. Meg tudnám mondani ő lordságának, hogy honnan tudta, hogy az illető férfi volt? A nadrágjáról kétség kívül felelt Seymour, és finom mosoly suhant át az arcán. Mikor a hosszú lábszárak közt napvilágot láttam, mindjárt tudtam, hogy férfi. Butler álmos szeme egy csöndes robbanás gyorsaságával nyílott ki. Hát mégis, ismételte lassan, először mégiscsak nőnek tartotta, nem igaz? Seymour most először kis és zavartnak látszott. Ez nem igen tartozik a tényálláshoz, szólt, de ha őlordsága kívánja, természetesen elmondhatom benyomásaimat. Volt valami azon az alakon, ami nem volt éppen nőies, de férfias sem volt. Valahogyan mások voltak a vonalai, és volt rajta valami, amit hosszú hajnak is lehetett volna nézni akár. Köszönöm, szólt Butler, és hirtelen leült, mintha elérte volna, amit akart. Cutler kapitány kevésbé volt meggyőző és higgadtanú, mint Sir Wilson Seymour, de a bevezető incidens lényegéről ugyanazokat a dolgokat mondta. Elmondta Bruno visszavonulását öltözőjébe, saját küldetését a gyöngyvirágcsokorért, visszatérését a folyosó végére, aztán a folyosón látott dologgal kapcsolatban támadt, Seymour elleni gyanúját és Brunoval való küzdelmét is. De nem sok felvilágosítást tudott nyújtani arra a fekete alakra vonatkozólag, amelyet mind a ketten láttak. Amikor az alak körvonalai iránt érdeklődtek, Seymourra vetett, szembeszökő gúnyos tekintettel azt felelte, hogy nem műértő. Arra a kérdésre, hogy férfi volt-e inkább az illető vagy nő, a következőt válaszolta. Inkább úgy nézett ki, mint egy állat, és egy csúfolódó pillantást vetett a fogoly felé. Egyébként azonban Cutlerön annyira meglátszott őszinte bánata és felháborodása, hogy Crowdray gyorsan felmentette a már amúgy is tisztázott tények megerősítése alól. A védő szintén röviden végzett keresztkérdéseivel, bár szokása szerint, még ha kurtán végzett is, sok időt vett igénybe. Nos, ön elég különös kifejezést használt, szólt álmosan nézve Cutlerre. Mit ért az alatt, hogy úgy nézett ki, mintha állat volna, és nem férfi vagy nő? Cutler komolyan izgatottnak látszott. Talán nem kell elmondanom, nem kellett volna szóba hoznom, szólt. De mindenkor a bestiának hatalmas púpos válla volt, egy csimpáznak szőre volt rajta, mint a disznó, olyan volt a feje. Butler hirtelen félbeszakította türelmetlenül és izgatottan. Közbeszólt. Ne törődjön azzal, hogy haja volt-e. Nos, olyan volt, mint egy nőjé? Egy nőjé? Szó sincs róla, kiáltotta. Az előző tanú pedig azt mondta, kommentálta az ügyész lelki ismeretlen gyorsasággal, hogy olyan volt, és olyan kígyószerű és félig nőies körvonalai voltak annak az alaknak, ami erre az előbb olyan ékes szóló célzást tett. Voltak-e nőies vonalai az illetőnek? Ha jól értettem, az előbb azt mondta, hogy inkább nehézkes és szögletes volt. Meg lehet, hogy előrehajolt, szólt Cutler rekedten halk hangon. De az is lehet, hogy nem. Vágott közbe hirtelen Butler, és másodszor is, épp olyan gyorsan, mint az imént, leült. Sir Walter Crowdray által előszólított harmadik tanú a kis katolikus pap volt. A többiekhez hasonlítva olyan kicsi volt, hogy a feje alig látszott ki a farács mögül. Mintha csak egy gyermeket vizsgáztattak volna. A szerencsétlenségére azonban Sir Walter fejébe vette, leginkább talán családjának vallási előítéletei miatt, hogy Brown atya a vádlott pártján áll, mint hogy a fogoly gonosz, idegen és javarészben néger eredetű volt. Ezért mindannyiszor élesen közbevágott, valahányszor a büszke egyház fejedelem valamit meg akart magyarázni. Utasította, hogy csak igennel vagy nemmel feleljen, csupán a puszta tényeket mondja el, minden jezsuitáskodás nélkül. Mikor Brown atya szokott együgyű modorában el akarta mondani, hogy kinek tartja a folyosóbeli embert, az ügyész kijelentette, hogy nem kellenek neki az ő elméletei. A folyosón egy fekete alakot láttak, ön is azt mondja, hogy látta ezt az alakot? Nos, hát milyen volt? Brown atya úgy hunyorgott, mintha megfették volna, de régóta ismerte már az engedelmesség szó szerinti értelmezését. Az alak, szólt, alacsony és tömzsi volt, két hegyes fekete kiálló valami csavarodott felfelé hajának mindkét oldalánál, akárcsak ha szarvak lettek volna. Az bizonyára maga az ördög volt, kiáltott föl Crowdray újjongó derültséggel és újra leült. Persze, hogy az ördög volt, aki eljött, hogy felfalja a protestánsokat. Nem, válaszolta a pap nyugodtan, tudom ki volt. Az összes jelenlévők felcsigázva izgalmukban valami képtelen szörnyűségre készültek elő. Megfeledkeztek a vádlottak padján ülő alakról, és csak a folyosóbeli alakra gondoltak. De az a folyosóbeli alak, melyet mind a három tiszteletre méltó ember látott és leírt, váltakozó agyrém volt. Az egyik nőnek mondta, a másik állatnak, a harmadik meg ördögnek. A bíró Brown atyára nézett nyugodt és fürkésző tekintettel. Ön csak ugyan rendkívüli tanú, de van önben valami, ami arra késztet, hogy elhiggyem, amit mond. Nos hát, ki volt az a férfi, akit a folyosón látott? Én voltam, szólt Brown atya. A beállott különös csendben Butler Casey felugrott, és nyugodtan megszólalt. Lordságod megengedi, hogy keresztkérdéseket tegyek fel, majd egymás után látszólag összefüggés nélküli kérdés halmaz zúdított Brownra. Ön hallott arról a törről, és tudja-e, hogy a szakértők véleménye szerint a gyilkosságot rövid pengével követték el? Rövid pengével, bólintott Brown atya, de igen hosszú nyele volt annak a rövid pengének. Még mielőtt a hallgatóság letehetett volna arról, hogy a pap saját magát látta a folyosón, amint gyilkolt egy hosszú nyelű rövid törrel, ami még valahogy sokkal borzalmasabb volt, Brown atya sietett a magyarázattal. Úgy értem, hogy nem csak törnek lehet rövid pengéje, hanem lándzsának is. És egy lándzsa is épp úgy megáll a célban, mint egy tör. Még ha oly álfegyver is az, amilyet színházi elődösökön használnak. Mint amilyen színházi lándzsa volt az, amelyel a szegény öreg Parkinson megölte a feleségét éppen akkor, amikor az értem küldött, hogy rendezem családi perpatvarukat. Sajnos azonban, Isten bocsássa meg, későn érkeztem. De az a szegény ember bűnbánóan halt meg. Belehalt bűnbánatába. Nem bírta elviselni azt, amit elkövetett. Az egész hallgatóságnak az volt a benyomása, hogy a kis pap, aki egyfolytában hadart, a szószoros értelmében megbolondult. De a bíró még mindig érdeklődéssel nézett rá, és az ügyész higgadtan folytatta kérdéseivel. Ha Parkinson azzal a színházi lándzsával ölte meg, kérdezte Butler, akkor 4 yardnyi távolságból kellett, hogy beledöfje. Mivel magyarázza meg, hogy a küzdelem jelei láthatók, a váról letépett ruha? Úgy beszélt az egyszerű tanúval, mint egy szakértővel, de ezt senki nem vette észre. A szegény hölgy ruhája azért szakadt el, mert megakadt a faburkolat táblájában, amely mögötte csukódott be. Próbálta magát kiszabadítani, de éppen, amint ezzel bíbelődött, Parkinson kijött a vádlott szobájából, és neki hajította a lándzsát. Faburkolat? Ismételte az ügyész csodálkozó hangon. A másik oldalán tükör volt ennek a faburkolatnak, magyarázza Brown atya. Mikor az öltözőben voltam, észrevettem, hogy némelyik tükröt valószínűleg ki lehet tolni a folyosóra. Ismét hosszú, természetellenes csend uralkodott, és ezúttal a bíró szólalt meg. Tehát tulajdonképpen azt akarja mondani, hogy mikor kinézett a folyosóra az az ember, akit látott, az ön tükörképe volt? Igenis, my lord. És ezt próbáltam megmagyarázni, szólt Brown. de engem az alakra vonatkozólag kérdeztek, és a kalapjainknak olyan szögletei vannak, amelyekhez szarvak hasonlítanak, és így hát... A bíró előrehajolt, öreg szemei még tisztában fénylettek, és lassan hangsúlyozottan szólalt meg. Igazán azt akarja mondani, hogy amikor Sir Wilson Seymour azt a vad minek híjákot látta női hajjal, hajlott vonalakkal és férfinadrágban, a Sir Wilson Seymour volt? Igenis, Lord, szólt Brown atya. És azt is állítja, hogy amikor Cutler kapitány azt a csimpánzot látta púpos vállal és vaddisznó sörtével, egyszerűen saját magát látta. Igenis, Lord. A bíró olyan élvezettel dőlt hátra székében, melyben nehéz volt megkülönböztetni a cinizmust a csodálattól. És azt is meg tudja nekünk mondani, hogy hogyan lehetséges, hogy ön megismerte saját alakját a tükörben, amikor két ilyen előkerő ember nem ismert saját magára. Brown atya még kínosabban hunyorgott, mint az előtt. My Lord, ezt én igazán nem tudom, darogta. Ez talán csak azért történt, mert én nem nézek öngyakran tükörbe.